Szervusztok, kedves hallgatók, akinek a podcastjából levágtuk az üzleti titkokat. Most már csak a Meti Heteor podcast 55. Hol van Gáspár adását halljátok, amely címe mindent elárul, most ketten vagyunk éppen Ferivel, én Szedlák Ádám vagyok, tehát nem Feri.
Én pedig Póli Ferenc, tehát duplán is Feri. Viszont, hogy hol van Gáspár, azt nem tudjuk. Azt mondta, hogy érkezik, és semmilyen elektronikus csatornán nem érjük el ehhez képest. Az lehet a háttérben, hogy holnap elutazik Göteborgba, vagy ahogy ott mondják, Göteborgba, és biztos csomagol, zoknikat válogat.
Az zoknikat vasal. Vasal az ember egyáltalán zoknit?
Hát Gáspár elképzelhető, hogy vasal zoknit. Az ember szerintem nem.
Picit én OCD-snek tűnik talán. Már az okni vasalás nem
Gáspár. Igen. És a...
Igen, próbálni ezt élményt, ezt a hétvégén nekiugrok.
Próbáld ki, de akkor lehet, hogy van ilyen zoknivasaló készülék, nem biztos van ilyen kütyű. Ráhúzod az oknit, mondja a gép, és az okni ki van vasalva.
Pont ma hallottam egy beszélgetésben arról a készülékről, ami másfél perc alatt fel tudja melegíteni forró levegővel az ágyat. Tehát nem 15 perc, mint egy más típusú egymelegítő, tehát az élet minden problémára vannak már kütyük, azt kell mondjam.
De ez éppen igaz, az ágymelegítő, ez tetszik nekem. És ha például megkérdeznénk a feleségemet, ő két kézzel szavazna ennek a bevezetésére. És ilyen el tudom képzelni, illetve hát egész pontosan vissza tudok emlékezni azokra a téli estékre, koratéli, inkább késő őszi estékre, amikor nagyon rossz bebújni az ágyba, leginkább csak buvárruhában lehet, mert különben van egy olyan 20 másodperc vagy egy perc, amíg az ember csak itt didereg, és hozzáér a hideg takaró.
Buvárruhán azért elképzeltem, amikor így kora össze vagy késő össze ritkás a levegő az ágyban.
Igen, és akkor azt mondja, na menjünk aludni, szívem, vedd fel a pipát.
Igen, vagy van az a nagyon kényelm. Ha hasonfekve lehet, hogy lehet ilyen búvárizés szarban aludni.
Ja, hát nem kell hozzá feltétlenül viselni a palackokat is.
Lerakod az éjjeli szekrére?
Hát igen, hiszen az végül is nem melegít szemben a neoprénnel. Azt tudod egyébként, hogy ezek a neoprén ruhák, ezek hogy működnek? Vagy beszéltünk már erről itt az adásban?
Nem.
Mert ez az a fura helyzet. Hogy mondod?
Az átázik, nem?
Abszolút átázik, így van. Tehát akár nem is érthetnénk, hogy mondjuk a 5 fokos hegyi patakban, ahol aztán az ember vadvízig evezni fog, ott hogy lehet az, hogy mégiscsak ez a neoprém melegíti a bőrét, de hát úgy működik, hogy igen, átázik, és a bőrünk és a neoprém ruha között egy ilyen 1 mm-es, vagy szóval valami igen vékony vízréteg gyűlik fel, amit felmelegít a testünk, és ez a melegen tartott víz az, ami végül is körbevesz minket, és véd meg minket a hideg víztől.
Őrültesen jó, ez nem hittem volna, és közben ad hozzá Gáspárt a híváshoz, mert megjelent.
Úristen, csodálatos pillanatok ezek.
Kedves hallgatók, ilyet még nem láthatok élő adásban, az emberi ágyogójója, nem, bocs, megjövjel.
De addig is, amíg ilyen valahogy megpróbálom hozzáadni őt.
Fent vagy, van egy ilyen fejecske plusz gomb.
Igen, ezt a részét tudom, de hogy esetleg te nem mondod el az égi jelenségeinket, olyan sok van ma.
Ja, igen, égi jelenségek is vannak most. Például kedves amerikai hallgatóink, meg sem merem becsülni, hányan vagytok, tehát mind a ketten, ha felnéztek kb. Az égre, akkor ma más színű hold, mint eddig volt, sőt, egyébként lehet majd teljes holdfogyatkozást is megfigyelni, ami hát egy iszonyatosan menő dolog, kevesebb hold van, mint megszoktuk, látványos, közel van, tehát jó nagy, nem úgy, mint ez a valamelyik csillagot ki fogja takarni valami, és akkor ott egy pillanatig nem pislákol a sarkon egy pici kiégő izzó.
Na, de
ez képest látványos.
Annyiban nem érdemes reklámozni, hogy mire a kedves hallgatók meghallgatják ezt az adást, addigra már túl leszünk ezen az égi jelenségen.
Ezért kell felmenniük a Flickerre, és megnézni, hogy miket fényképeztek amerikai asztrofotósok, meg szerintem még a NASA-nál is lesznek fent képek azért.
Igen, ez mondjuk elképzelhető. De ráadásul ma este, amikor a hallgatók hallják már mondjuk tegnap, vagy tegnap előtt este, vagy régebben este, más dolgok is történnek, ami az űrrel kapcsolatosak, és ezek közül csak az egyik az, hogy fellőnek egy rakétát. Ez már megint egy magárakéta lesz egyébként, a SpaceX indít egy kargót, űrhajót, tehát egy ilyen teherszállító űrhajót az ISS-re, és visz fel oda, gondolom, porlevest, és mi kell még oda.
Valami számítógépük elromlott, úgyhogy lehet, hogy nem árt egy számítógép sem nekik.
Visz fel nekik egy ZX spektrumot, gondolom, más nem, mert nyilván nem lehet modern számítógépeket alkalmazni a...
Tele vannak, Thinkpad-ekkel.
Tényleg, de
meg
biztos régiekkel.
Thinkpad-ekkel, meg Canon fényképezőgépekkel van tele. Egyébként, hogy valaki ki akar rabolni egy ilyenekkel tellevő dolgot, akkor nincs annyira durván messze, fel kell menni az ISS-hez.
Egyáltalán nincsen messze. Ezt is megbeszéltük itt már, hogy egy közeli magyar városnyi távolságra van pusztán. És ráadásul nyílegyenesen lehet menni fölfelé, gondolom.
És a forgalom is kicsi.
És a forgalom is kicsi, igen. Úgyhogy kedves rabló barátaink, itt az új projekt. Az Indiegogon lehet hozzá gyűjteni pénzt.
Ennek az jelen. Crowdfunding. Szevasz, Gáspár!
Üdvözlünk, Gáspár, itt az élőadásban. Akkor nem is tudom, üdvözlésképpen kérlek, mutatkozz be.
Gáspár jöttem, Gáspár volnék, a földi király személy, egy alul jöttem, mert siettem.
És ha siettél, akkor mi történt mégis? Hol vesztél el? Arra gyanakodtunk, hogy zoknit vasalsz a holnapi utazással.
Hogy megettek a brontoszauruszok.
Egyik se állt távol a valóságtól, valójában kényelmesen vacsoráztam egy lemerült telefon mellett, úgyhogy nem tudtam szólni, hogy kések.
Vagy nagyon jól tetted, remélem jól tettél.
Nem értem meg ennyit késni, úgy érzem. Miről maradtam le?
Az adás kezdetéről.
Igen, illetve rólad szól az adást tulajdonképpen eddig.
Öröm lesz végighallgatni majd.
Viszont van egy jó kis crowdfundingos kampányom nektek.
Hát mesélj róla.
Mégpedig az, hogy az IC3 műholdat, amit mindjárt kibontok, hogyha lekattintom ezt a linket, mert mindig elfelejtem, hogy mi a teljes neve. International Sun Earth Explorer. Na most ezt lehet leimádkozni az égből, hogyha elég pénzt adnak össze az emberek kommunikációs cuccok fejlesztésére, meg tudósok toborzására, meg ilyesmire. Ez azért nagyon izgalmas, mert hogy 1978-ban fellőtték vizsgálni a napszelet, aztán utána, mivel azt úgy megvizsgálgatta magának, utána használták egy darab ilyen üstökös üldöző műholdnak és mérő cuccnak, majd elvesztettük 20 évre, és most tavaly elkezdett válaszolni jelekre, meg küldeni ilyen srácok, én még meg vagyok szignált, és a Rocket Hub nevű ilyen gyűjtős oldalon most lehet adakozni akár $10 is, hogy összerakjanak egy berendezést, amivel majd kommunikálnak ezzel a cuccal, és hazahozzák.
De mit értünk az alatt, hogy hazahozzák? Hogy lepottyantatják a Kaszpi-tengerbe?
Gyanúsan valami ilyesmi lesz a vége, vagy nem tudom, sok értelme nincsen máshová hozni, de minden esetre hazatér fiunk, érted?
Hát gyere haza alapítvány segítségvel, kedves űrhajó, vagy kedves műhold, itt van Tururudi, itt szépek a lányok.
Gulyáskrém, ne felejtsd a gulyáskrémet.
Vagy lehetne a tejek oldal, teljes dobozok oldalán hirdetni, mint az eltűnt gyerekeket. Jó, látom, ez nem volt jó ötlet.
A technikus kollégát, hogy játssza be a Runway Train című slágert.
De figyeljetek, azt nem értem viszont, hogy az hogy lehet, hogy az űrben kering egy készülék, ami elfárad, és azt mondja, hogy jó, akkor én most nem sugárzok tovább jeleket, majd eltelik 20 év, és egyszer csak így, nem is tudom, felpislákol a lelkében a láng, hogy ő mégiscsak
megmond a nyugdíjas éveket.
De most van egyszerűen olyan távolságban, hogy lehet újra venni.
Ja, hogy tojás alakú pályán kering, és most éppen elég közel van ahhoz, hogy halljuk.
Ez zavartuk ezt a fenébe több alkalommal messzire, és most jön vissza, hogy igen.
Aha, értem. Így persze már minden világos. Ez egy technológiai válasz volt egy technológiai kérdésre. Már megértem működtetnünk a podcastunkat.
Egyébként egy-két ilyen dolog van még. Ha jól emlékszem, akkor a Voyagereknek a jeleit sem egyértelmű már fogni, mert hogy olyan pályán vannak. Én egyszer olvastam egy cikket róla, és nem fogom megkeresni, mert az is régen volt, de ott valamilyen ausztráliai vevőállomással beszélgettek, még így pont, mintha tudna.
Én egyszer láttam egy filmet, amiben az emberiséggel beszélgettek a 26. században. Nem? Ez a Star Trek 2 talán? Megnézem.
Mondjuk egyszer én láttam egy ilyen sorozatot, az a Nézga Aladár volt, illetve Nézga Géza.
Ez a Star Trek a filmnek a története.
Atya úristen, még a kontaktot tudnánk elővenni, ha viszont egy embert belejtenek egy gyorsan pörgő valamibe, és leesik.
De ebből megtanultuk, hogy a kormány, amikor egyet lehet építeni X pénzből, akkor kettőt épít 2X pénzből, mert az jobban megéri.
És mennyire igaza van?
És amúgy igen. Ha elcsiszed, még mindig van egy tartalék.
Na de hát, az eget kiveséztük, jöjjön a Föld, jöjjenek a mi kis drótjaink, és azon a kiszivárgó információink. Ma elég sokat fogunk már megint beszélni arról, hogy a titkainkat kilesik, minden esetre, és elsősorban is lőjünk utána a Heartbleednek, mert hogy most már csak ezen a rendkívül romantikus néven emlegetjük azt az Open SSL parát, ami miatt a félvilág jelszót kellett változtasson a múlt héten kvázi mindenhol.
Igen, egy gyönyörű szép történet volt, pláne azért, mert kiderült, hogy 2 évvel ezelőtt egy nagy pelyhekben hulló karácsonyi estén cseszerintette el valaki úgy a kódot, hogy utána 2 évig üthető legyen a legtöbb OpenSSL-es szerver, és ahogy néztem itt a magyarázó dolgokat, ráadásul úgy, hogyha sok információt kértél a szervertől, úgyhogy hogy adott válasz csak rövid lett volna, akkor ilyen paddingként, vagy mint a vatárás csomagban a bele csöszmékelt újságpapír meg összegyűrt plusz állat, tömítésként odarakott egy csomó hasznos adatot még, ami egy gyönyörű szép. És ilyen módon le lehetett hallgatni egy csomó mindent. Azóta sem tudjuk azokat, hogy például az NSA tudott erről és használta-e, vagy sem. Azt sem, hogy pontosan kihasználta, de most már Angliában például kezdenek előjönni, mert veszem Kanadában olyan szervezetek, akik töredelmesen beismerték, hogy tőlük nyúltak le azzal adatot, hogy OpenSSL volt a szerveren. Illetve beigazolódott az is, hogy ezt a hibát ezt valóban ki lehet használni. Ez a Cloudflare nevű ilyen DDoS elhárító hosting szolgáltató, hálózati szolgáltató cégnek nem tudom hány ezer dollárjába került, aki kiraktak egy szervert, hogy srácok, akkor jutalomjára azért, aki erről a szerverről lenyúlja a kulcsokat, majd lenyúlták a kulcsokat.
Egyébként ezen a prizmös szlájdokon, amik kikerültek, vagy kilíkelődtek a legutóbbi Curse Snowdenből, abból kiderült, hogy az NSA állítása szerint az SSL tudta törni, és ez például egy jó magyarázat arra, hogy hogyan.
De azért engem ez érdekel a legjobban ebből, hogy ezek szerint jó, tegyük fel, az NSA tudott erről a hibáról, és használta, és kihasználta, de hogy az hogy lehet, hogy ők erről tudtak mondjuk 2 évvel ezelőtt, és nem szivárgott ki, és hogy 2 évig tartott a föld összes biztonsági szakemberének, hogy valaki ezt felfedezze, úgyhogy egyébként volt egy szervezet, aki ezt aktívan használt. Ez nagyon, nagyon ilyen
több szervezet használta, sőt mindenki használta ezt a szolgáltatást, de valószínűleg kevés erőforrás volt arra, hogy aktívan figyeljék a kódot. Igazán ez ennek van erre erőforrása, hogy aktívan
figyeljék. De nem, gondoljatok bele, hogy hát amennyiben használják, akkor annak nyilván van valamiféle nyoma, például, hogy lebukik valaki, annak a ismerősei esetleg megtudják, hogy bukott le, hogy mit tudtak meg azok, akik lebuktatták. Abból kikövetkeztetik, hogy ez valahogy nem lehetett máshogy, mint az SSL-en keresztül. Szóval, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez teljesen nyomtalanul működött volna, vagy tehát leginkább még azt tudom elképzelni, hogy az NSA-nek van egy ilyen kis kihúzható botja, aminek ha végén megnyomnak egy gombot, akkor az villan egyet, és a környékén mindenki elfelejti, hogy ők ott jártak.
Szerintem az van, hogy az SSL-t az annyira megszoktuk, hogy egy ismert, működő, tesztelt megoldás, hogy sokkal hamarabb gondolunk olyan user error szintű dolgokra, amik miatt lebukhatott a csávó. Tehát mi van, hogyha csak egy keylogger, vagy egy ilyen kémtrójaig települt fel a gépére, és így tovább. Uh-huh. Egy direkt támadással, meg emberi butasággal könnyebb magyarázni dolgokat, hol itt most pont az összeesküvés volt a logikus magyarázat.
Hát, nem érdemes a technológiára bízni a dolgainkat, mindig mondom, hogy nem. Valójában mindig az ellenkezőjét mondom, de most azért arra gondoltam, hogy esetleg egy páncélszekrény a falra csavarozva az nem hülyeség.
Hát, hogy egy békebeli szalmazsák, és bele sok floppy.
Igen, ha csak az nem veszti el a mágnesességét egy idő után.
Azt ki fogom deríteni egyébként, ma van a környéken a lomtalanítás, és amellett, hogy felhoztam egy teljesen eredeti Activision által kiadott The Real Ghostbusters Commodore 64 128-ra alkalmas játékkazettát, amellett 1,2 megabajtos nagy floppy-t is sikerült elhozni egy táskányit, nem táskányit, egy doboznyit, nagyjából 20 darabot. Úgyhogy ha szerzek hozzá egy Commodore 64-t, akkor kiderül, hogy megmaradnak ez adatok.
Egyébként tudjátok, milyen nap van még ma?
No.
Biztos tudjátok.
Hétfő.
És mi történt ma? Hát Marty McFly pont ma tért vissza.
Ó, az... Majdnem elfelejtettem.
Akartam mondani egyébként egy születésnapot, amit viszont emlegethetünk. Hát ma 12 éves az Iviv. Elfújhatják a szerverek a gyertyákat.
Utolsó leheletükkel.
Nagyjából igen. De azt tett minket azzá, aki. Legalábbis a magyarokat. Itt még a nagymamának is van Facebook profilja.
Hát Facebook profilja, ha talán nincs is, de Iviv profilja az egészen biztosan van. ugye lehet tudni, hogy 4,5 millió magyar embernek van IVIV profilja, és ez körülbelül megegyezik azzal a számmal, ahányan ma Magyarországon interneteznek. És még ebbe belevesszük azt is, hogy a mondjuk a 10 éveseknek és a 20 kevés éveseknek nyilván nincsen IVIV profilja, akkor ez mindenképpen lehengerlő szám. Az IVIV-nek egy, hát nem is tudom, szerintem simán megérdemli a születésnapi tortát. Nagyon fontos szerepe volt a magyar internet terjedésében, a használat felvirágzásában, és az, hogy nem sikerült a Facebookkal szembeszállnia, az azért nem olyan nagyon meglepő.
Igen, egy olyan killer apja volt a magyar internetnek, mint egyébként a első Big Brother. Az a másik kedvenc ilyenem, amiatt fizettek elő emberek internetre.
Igen.
Aha, abszolút, nagyon sokan.
Élőben, hát ne viccelj, az volt a legnagyobb sztárság, csak 10 akárhány évvel ezelőtt.
De adták a tévében is akkor még.
De csak az összefoglalót, csak a gólokat.
Így van, az élőben nézés az interneten kezdődött. A T-Online akkori műhelyében, bár lehet, hogy akkor még Accelerónak hívták, olyan régen volt, és abban sem vagyok biztos, hogy a Big Brother volt a T-Online-nál, mert lehet, hogy a való világ volt, talán inkább igen. De minden esetre mind a kettőt lehetett nézni, és hát ott izgult mindenki a modemes számítógépe előtt, és várta, hogy mikor mennek zuhanyozni a szereplők.
Azon gondolkodom, hogy tudnék-e neveket mondani abból az első branchból.
Ha nem tudnál, akkor ott a Google, én tudnék, de egyébként ugyan miért is tennénk. Egyébként, bár abból a szempontból talán érdekes lehet, hogy kivel mit történt azóta, és éppenséggel pont most olvastam egy cikket, amiből...
Velem az történt, hogy megszűnt a mindenkinet, a 150 forintos esti betárcsázás, de az a széles sávon.
Igen, hát ezzel gyorsan összefoglaltat az elmúlt 11-nehány évet. Mondjuk ehhez képest ott például az indiánnak nevezett fickóval, aki mit is bevezetett egy ilyen mondást, ami azóta is, igen, ami azóta is terjed itt a mi nyelvünkben, a too much kifejezésre talán emlékeztek.
Nem.
Jó Isten, nem.
Ez nekem nagyon too much, mondta mindig indián, aki egyrészt ott összejött a csapat szép lányával, Ágival, másrészt azóta éppen azt hiszem tavaly motorbalesetben elhunyt.
De várj, ez a való világ, ugye?
Ez való világ, igen.
Jó, mert én Big Brother-t néztem első vizsgaidőszak felkészülés közepette. Ezért ismeretlenek ezek a nevek most nekem.
Hát nem örülök minden esetre, akkor majd megosztjuk egymással az adásnaplóban ezeket az első csapatokat. Akkor talán Big Brother-ben volt az az Évi nevű lány, aki hát sokkal pornosztárabb volt, mint amennyire szép.
Igen, 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 ez visszahatározottan rémlik. Ilyet volt valami hárombetűs nevű ilyen motoros külsejű csávó, és akinek nem jut a szembe a neve.
Első széria Andi, Angéla, Bálint, Évi, Iti, Judit, Pongó, Popej, Renátó, Szabi, Tara és Zsanett.
És a Renátó is ebben volt, ezek szerint hihetetlen.
Kész, visszajöttek az emlékek, mindenki magában mélyed, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor visszatérhetünk a jelenbe. De esetleg egy búcsú üzenetet küldhetünk az IVIV-nek. Szevasz, IVIV! Jó volt, hogy velünk voltál, most már
lassan... Ha van valakinek meghívója, akkor küldjön.
Mit adsz érte? De legalább egy MyVIP legyen.
Hát van Atom meghívóm egyébként. Az majdnem annyira menő, mint az IVIV volt.
Mi ez az Atom?
Az Atom a GitHub-nak a szövegszerkesztője.
Ez nagyon izgi.
Szövegszerkesztő, ez bizalmi kérdés, azt nem bízzuk a GitHub-ra.
Garantáltan nem szexista ez a szövegszerkesztő.
Menjünk tovább talán. Annál is inkább a következő is nosztalgia téma. Emlékeztek az iraki háborúra?
régi szép idők.
Amikor azért fizettem elő az internetért.
Amikor még F-16-osokkal bombáztak, és nem F-18-osokkal.
Na azért rángattam ide egyébként az iraki háborút, mert Condoleezza Rice-ot, aki ott, tehát az elég nagy maher volt abban a háborúban.
Ő volt a külügyminiszter a Bush adminisztrációban, egy olyan kemény arcú asszonyra tessenek gondolni, aki talán hiszpano márkájú. Na és hogy vele egy technológiai vonatkozású dolog történt.
Igen, a Dropboxnak bekerült a igazgató testületébe, ami két dolgot jelent. Egyrészt ő az első nő abban a testületben, és ez tök jó, amikor egy technikai cégnek női board membere is vannak, nem csak idősödő fehér pocakos férfiak öltönyben. Másrészt ő az első ember abban a testületben, akire csak azért nem mondják rá, hogy lájtos a háborús bűnös, mert hogyan venni ezt ki magát.
Igen, a harmadrészt pedig ő azt hiszem az édesanyja lehetne bárki másnak, aki ott a testületben jelen van. A CEO-nak biztos.
Végülis legalább egy tapasztalt hang. Ez nem árt egy cégnél.
Igen, igen, de mondjuk nem ez volt a legizgalmasabb része a Dropbox e-heti bejelentéseinek, vagy legalábbis én nekem felkeltette az érdeklődésemet az, hogy milyen irányban próbál a Dropbox ellépni a tárhelyszolgáltató image-től, vagy tárhelyszolgáltató funkciótól.
Háborút indít Irak ellen?
Nem, de beszél az olajbizniszbe.
Mert ez esetben megérteném ezt az új board membert.
Hát mi? Tehát ez olyan, ez a szokásos ilyen kubai forradalmár hozzáállás.
Jön egy gyűjtment politikus, akinek csepet se
fut. Nagyon régen nem érte. Politikus már a Condoleezza Rice.
Akkor még jobb, egy zsoldos board member.
Egyébként egy olyasfajta fenntartásom azért van ezzel az egészen kapcsolatban, és most el is mondom, hogy majd utána, hogy hová mentem én most át, hogy még vannak emberek olyan táborokba, ahová miatta szállították be őket, és ez egy kicsit zavaró.
De ez a miatta szállították be, ez mindig olyan végtelen leegyszerűsítése a történetnek, ami szükségszerűen igazságtalan is, mert nem miatta szállították be, hanem az Amerikai Egyesült Államok akkor érvényes külpolitikai stratégiája miatt szállították be.
Aminek nem kis részben ő volt a...
Hát ő ilyenkor, tehát egy ilyen funkcionális, ez körülbelül egy adott stratégia, vagy egy adott cselekvési terv szóvivőjeként lehet legfeljebb értékelni. Semmiképpen nem a... Vagy esetleg végrehajtójaként még azt el tudom...
Ő fogadni. Csak utasításokat követett.
Ez már Nürnbergben sem működött.
Nem, hát ő utasításokat adott ki természetesen, meg egyébként nyilván... agytrösztként működött-e mögött a dolog mögött, de valószínűleg arra azért nem lett volna lehetőség, hogy azt mondja, hogy nem, szerintem inkább ne háborozzunk mégiscsak, illetve ezekkel a törölköző fejű csávokkal inkább játszunk egy parti szólót.
Igen. Ez persze egyébként igaz, illetve azt is mondhatta volna, vagy azt sem mondhatta volna feltétlenül, hogy srácok, ne hallgassuk le az ENSZ-et, hülyeség. Abból csak rosszul tudunk kijönni. A másik oldala meg annak, hogy nem lévén amerikai, és nem ott szavazó emberként, nagyon korlátos, hogy mit tudsz tenni egy ilyen helyzetből. És például tudod azt mondani, hogy ilyen cégeket nem támogatsz.
Hát igen, aztán ebből... Igazándiból nem tudom, hogy sült-e már ki, vagy ismerünk olyan történetet, amikor egy ilyen fajta nem támogatok egy céget akcióból kisült valami.
Igen, az OkCupid most csinálta ezt a remek gerilla kampányát.
Amely?
Hát a Firefox-os.
Ja, értem, tehát hogy a Firefox frissen kinevezett CEO-ja egyből le is volt kénytelen mondani, mert hogy a melegházasság elleni korábbi támogatása miatt nem fogadta őt el a közösség.
Alaposan megbűnhődött azért, mert feltalálta a JavaScriptet.
Mondjuk itt ideje volt már, nem azért.
De mondjuk, ha, illetve azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem az akció nem arról szólt, hogy bojkottálták a Mozilla használatát, annak hirtelen felére esett a forgalom, és ezért rémülten beáldozták őt, hanem pusztán a sajton keresztül üzengetés hatására volt kénytelen lemondani, tehát nem jutott el odáig a dolog, hogy valódi bojkott legyen belőle.
Az OkCupid az kizárta az oldaláról a Firefox felhasználókat, viszont az egy nagyon ügyes marketing akció volt az OkCupid részéről.
Igen, hát ez inkább, tehát ez nyilván nem rengette meg a Mozilla pozícióit, inkább csak egy jó visszajelzést adott arról, hogy nem jó fej ez a csávó, vagy hogy valamiért nem is azt mondom, jó fej, hanem nem fogadják el korábbi tettei miatt, mert egyszer letüdőzte. Na jó, az ennél talán több volt, ezt elfogadom.
Sehogy nem volt vidám az a történet egyébként, tehát mindkét oldal mellett és ellen vannak azért érvek. Ja. Pont nagyon kényelmetlen középső pozícióban vagyok.
Hát erre akarok kiukadni a Dropbox kapcsán is, hogy Condoleezza Rice-ot, aki idestova 20 éve volt külügyminiszter, most nem is tudom kapcsolatba hozni ezzel egy technológiai cég bordjában elfoglalt pozíciója.
Nem akarok elmúlt 8 évezni, de 8 éve volt külügyminiszter.
Bocsát, 8 éve, még mindig Tehát nem, lényegében nem változtat a mondandómon. Hogy,
de azért, nem, 2009-ig a kormányban volt. Hé.
Akkor pláne.
Akkor még egy kicsit várok, még egy kicsit nyújtom ezt a témát, és ki fog derülni, hogy tavaly még bőven segített.
Tavaly még egy gyerekeket vert külső nyőrki kerületben. Na de mondd végig a mondatodat.
Ami őről a különösen furcsa lenne maga, és színes bőrű. Én be, hát attól még miért ne verhetne még egy gyerekeket. A szokásos módon én akarom nyomni a félig naív, félig megértő nagybácsit, aki úgy gondolja, a Dropboxnak azért volt szüksége egy ilyen kaliberű emberre, hogy ajtókat nyisson meg nekik, és valószínűleg összefüggést keresni az ő iraki háborúval kapcsolatos politikai szerepvállalása és a mai, és a Dropbox stratégiája között az messze több, mint a hajánál előrángatott naív forradalmár ostobaság.
Tényleg, hogy elég szorul mehetnek a dolgok a Dropboxnál, hogyha már ilyeneket vesznek elő.
De most ezt komolyan gondolod, hogy ez
komolyan?
Azt vártad a
emlékszel, amikor pár
hónapja
hitelt vettek fel? Tehát nem kockázati tőkét lőttek bele még egy adagot, hanem hitelt vettek fel?
Ja, igen, volt ilyen valóban. Hát azért most minden esetre nem állnak rosszul, bár csak 250 millió felhasználóik van. Ugye ezért még nem szokott lehajolni a Facebook, de a Dropbox CEO-nak az egyik legjobb barátja egyébként Mark Zuckerberg, úgyhogy végső esetben biztos segít Mark.
Illetve most visszamehetünk oda, amit az elején elkezdtél mondani, csak nem hagytunk neked, hogy a Dropbox nagyon ügyesen jó, az így hülye hangzik. Nagyon ügyesen mozog minden létező irányba, amit ki lehet találni, hogy kikerüljön a egyfunkciós cégnek a pozíciójából, hogy ne ő legyen az a hely, ahová behúzod a fájlokat, hogy a cégnél hallgassál zenét utána.
Lehet egyszerűbb lett volna, hogy hagyják, hogy a Steve felvásárolja.
Már régen el lenne cseszve.
Legalábbis
még jobban.
Van rá esély, nem tudjuk. Hát miért a Dropbox-szal van baj? Úgy egyébként technikailag? Tehát el van cseszve, azt mondod, Gáspár.
Nem elég. Tehát az, hogy technikailag nincs elcseszve, az, hogy milyen környezetben, milyen korlátok közé szorítja magát és a felhasználóit.
Nem feltétlen. Most próbálgattam konkurenseket, és egészen meglepő butaságok vannak, lehet elkövetni ez a területen. Ez nem tudod megmondani, hogy melyik legyen a szinkronizált folder, mindenképpen a C-n szeretne lenni, mintha a DOS-on lennénk, basszus. És ez mondjuk egy olyan gépen, ahol a C kisebb fajta SSD, és hátul mellette van, még nem tudom, hogy ez milyen tárhelye. Ott ez rögtön kiüti azt az opciót. Ez pont a Spider Oak nevű dolog volt, ami amúgy tök jól néz ki, meg szimpatikus.
Hát igen, én is végig próbáltam annak idén egy párat, és végül is nem véletlenül ragadtam meg a Dropboxnál, és voltam Box.net felhasználó, meg a Drive-ot is próbáltam tárolásra használni, de valahogy a Dropbox volt a legkézenfekvőbb és a leghasználhatóbb. Na és akkor most már azért csak mondjuk el, hogy mi az, amit még bejelentettek a héten, hát ha van, aki nem tudja, ugye egy mailboxnak nevezett levelező klienst vásárolt fel a Dropbox, azt hiszem 2012 őszén, remélem, hogy nem mondok marhaságot, és ami egy iOS applikáció volt, azóta elkészült az Android, most a héten el is indult, illetve már zárt bétában működik a desktop változat is, és én kipróbáltam, ez egy első látásra szimpatikus levelező kliens, ami lényegében azt teszi lehetővé, hogy az inboxodat, mint egy ilyen beérkező feladatok listáját kezeld, és azt a lehető legkényelmesebben tudjad menedzselni, és mint egy, na jó, ezt a hasonlatot nem is fogom elmondani, szóval a lényeg az, hogy egymás után irányíthatod a inboxodban a leveleket jobbra vagy balra, jobbra az archívumba kerül, balra a teendők, vagy a később elolvasandók, vagy a később elintézendők közé. Elsőre, tehát ez egy szimpatikus cucc, ugyancsak bejelentették egy karuszel nevű fotó megosztó, vagy fotó archiváló szolgáltatást, ugyanazok fejlesztettek, akik a mailboxot, és hát végül is ez egy ilyen fotó megosztó, azt is feltelepítettem a telefonomra, aztán rémülten letöröltem pár perc után, mert azt vettem észre, hogy a telefonomon levő képek elkezdenek átszinkronizálódni a laptopomnak a Dropbox folderébe, amit egyáltalán nem akartam. Illetve még a B2B szektornak is adtak valamit, Office Hát mondjuk, hogy integráció az egy ilyen érdekes dolog, hogy az Office fájjaidat, hogyha valaki más is elkezdi használni, akkor arról te kapsz üzenetet. Körülbelül ilyesmi.
Ez érdekes mindegyikben, hogy az amúgy tök vonzó, ami pont a Google-ben is vonzó, hogy egy helyen egyszer fizetsz tárhelyért, és akkor hirtelen minden ott tud lenni. Csak mondjuk ez pont nem egy folder kéne, hogy legyen a számítógépemen.
Hát nem kötelező, hogy a számítógépeden is legyen egy folder, tehát simán használhatod ezt egy felhőtárolóként, és nem muszáj leszinkronizálni. Én magam azt is csinálom, hogy a Dropbox folderének csak egy kis részét szinkronizálom a céges számítógépre, egy nagyobb részét szinkronizálom a magán számítógépre, de vannak olyan folderek, amik csak a felhőben léteznek. És ugyanakkor, hogy ez miért is érdekes, a Dropbox keresi azokat az új utakat, vagy szép idegen szóval revenue streameket, ahonnan extra bevételre tehet szert, illetve olyan funkciókat találhat, amivel a felhasználóit odaköti a szolgáltatásához. És a fotómegosztás például ilyen. A fotómegosztó karuszel appról egyébként annyit azért el akartam mondani, hogy az egy pont ugyanolyan fotó megosztó, mint az összes többi. Az egyetlen talán az benne, ami vonzó, hogy a user interface az nagyon olyan mobilos, és nagyon, nagyon kényelmesen flottul kezelhető, illetve hogy az egész egy ilyen timeline logikára épül, tehát hogy egy kis timeline-on behúzhatod a 2012. szeptembert, és akkor láthatod, hogy milyen fotókat készítettél akkor, és mindezt iszonyú gyorsan, de tényleg rendkívül gyorsan teszi az applikáció.
Az amúgy menő, és a Dropbox-ra mondjuk hamarabb bíznem rá a fotóimat, mint például a levelezésemet, az ilyen egy picit furcsa.
Hát igen, meg ugye, meg kire bízza az ember a fotóit? Hát jobb hiány a Google-re, mert a Picasa még mindig az, aki... Hát a Flickr az lényegében használhatatlan.
Facebook?
Nem. Akkor inkább kinyomtatom 9x13-ba és elrakom a fiókba.
Na látjátok, hogy igazándiból nincs egy olyan jó szolgáltatás. A Picasa néha vicces, és az, hogy mostanában magától kijavítja a fotóimat, az egész jó pofa, de az például, hogy a valamelyik nap fölszinkronizálódott fotóimból egyszer csak lett egy David Hasselhoff-os viccelődős kép sorozat, az egészen meglepett. Nem tudom, tapasztaltatok-e már ilyet.
Mérnök humornak hívják a szituációt?
Egyébként nem, mert amikor beolvasztották a Picasát a Google Plus-szal, akkor ott hagytam őket a fenébe.
Na hát én továbbra is oda szinkronizálom a telefonról a fotóimat, illetve most tulajdonképpen ott osztok meg ilyen album szinten. Mert egyébként ez is érdekes, hogy vajon hogy oszt meg az ember manapság fotókat. Ugye a Flickr azért alapvetően arra lett kitalálva, hogy egy eventről egy vagy két képet tegyél fel, tehát oda jó fotókat tesszük fel.
Mindenhol jó fotókat tesszük fel.
Nem, van egy csomó olyan, ahova a mennyiséget tesszük fel, tehát a családi eseményről a családnak megosztandó folderbe fölteszünk 20 fotót, mert mindegyiken szerepel valaki, aki szeretné magát látni ott, illetve szeretnék az unokákról az összes jó fotót látni a többiek. Még a Flickeren elég egy darab képet feltenni, ami egyébként nem írja le az esemény, de mondjuk jól néz ki. Vagy művészi értéket is képvisel.
Flickr még nem ennyire durva azért.
Hát már nem ennyire durva, ilyen volt. Pár évvel ezelőtt kifejezetten így használta mindenki. Ma tehát ugye például ott ugye egy foldert készíteni, egy eseményhez kapcsolódó fényképsorozatot összegyűjteni, ez kifejezetten kihívásos user interface használói feladat.
Egy setet csinálsz, amit mondjuk leginkább az uploaderből lehet kényelmesen megcsinálni. Hát, igen.
Igen, csak akkor tehát a setben levő összes kép az megjelenik a te fő kép folyamodban, tehát hirtelen egyszer csak arról értesíted a te követőidet, hogy 170 új fotót töltöttél fel, ami mind ugyanazt a cuki kisbabát ábrázolja, hát ki akarja azt megnézni.
Igen, ez igaz, de mondjuk tehát nem, azt akartam, hogy nem annyira durva, mint mondjuk az 500 pix, ami az egy darab a legszexibb fotódat osszad meg itt, és majd meglájkolja a tömeg felhasználása van felépítve.
Igen, de arra akarok kiukadni, hogy igazán olyan fajta fotómegosztás, ahol egy albumot tudsz megosztani kényelmesen, az még leginkább a Facebook, de hát a Facebook fotókezelése annyira szörnyű, hogy arról ne beszéljünk.
Ferenc, próbáld meg esetleg az ilyen családi eseményképeket a Snapchat-en megosztani.
De mind a 30-at szétküldeni az
hát család igen, összes... darabonként 6 másodpercig mutatni az egészet.
Aha,
mindenki jó jár.
A család összes tagjának kell okostelefont vásároljak, ugye, és telepítenem rá a Snapchatet, meg elmagyarázni, plusz ezt az egész ilyen elvesző fénykép dolgot is megértetni. Nem vállalom.
Szeptemberben újra beszélünk.
Igen. Szóval nem is biztos, hogy ez a Dropbox megközelítés marhaság, de meglátjuk, hogy ki tudják-e magukat vakarni a egyenlőre még drága tárhely szolgáltatóként azonosítható, drága, de okos tárhely szolgáltatóként azonosított státuszukból. A lépések jók. Például, ezt akkor zárásként elmondom, a mailboxot feltettem a telefonomra, és most egyelőre úgy gondolom, hogy lehet, hogy fogom használni is. Tehát nem csak kipróbálom, hanem hogy a Gmailnek a kezelő felületéről áttérek a mailboxra, legalábbis megpróbálom.
Hajrá, hajrá, rá fogunk majd kérdezni. Én meg akkor mesélek arról, hogy hogyan boldogulok a Trezorit nevű magyar, nevezzük Dropbox klónnak, magyar felhő, tárhely, titkosított, stb. Szolgáltatóval, amit én startup versenyeken szerintem 2 éve már láttunk, csak akkor ilyen BM-s külső gyerekek beszéltek arról, hogy mennyire atom benne a kriptó, és hogy ilyen kis dobozokból hogyan lehet nyilakat húzni más kis dobozokhoz. Most viszont ott járunk, hogy már van egy rendes user interfésze, és nagyon úgy tűnik, hogy tök működőképes az egész.
És mennyibe kerül?
2 gigabájtot adnak ingyen, azt hiszem, vagy valami ilyesmit, vagy 5-öt, tehát keveset, és onnantól kezdve viszont nekem egy 9 euró rémlik, de inkább megnézem per hó.
Addig akkor elmondom, ha már az áraknál tartunk, hogy ezt is most olvastam, tehát most vettem észre, hogy a Google Drive $10 havi befizetés ellenében 1 terabájt helyet biztosít.
Igen.
Azért ez már valami.
Ha csinálnának egy jó klienst végre, ami úgy működik, ahogy kell működnie, már szeretném őket, de még nem járnak itt.
Hát bizony.
Az, hogy a Google Drive klienst az, ami ritka ostoba, és a Google-nek a több account kezelése az még mindig pocsék, ami azért gáz, mert hogyha van egy magán Google accountod, meg van egy céges Google accountod, ami azért előfordul emberekkel szerintem mostanában, akkor meg vannak lőve az otthoni számítógépüknél.
Igen, ez borzasztó, ezt mi nap mint nap éljük ezt a problémát, és olyan workaroundokra kényszerülünk, hogy sírni kell tőle. De egyébként én azt vettem észre, hogy a Google alapvetően a desktopon ilyen béna ebben az account kezelésben. Tehát mobilon tök jól, tableten úgy szintén remekül, és iOS-en nem különben klasszul megoldja ezt a feladványt, hogy egymás mellett 2 Google account működjön.
De még browserben is szar, meg a szoftverboltjában, appban. Tehát azt, hogy nem tudom összefésülni, hogy mondjuk 2 accounttal mit vettem meg, és éppen hogy érzékelt, hogy melyikkel vagyok belépve, az valami egészen horror.
Igen, igen, ez így van. Na jól van, eleget tároltunk, nem?
Mondok árakat még egy pillanat, hogy
nem kinek adják.
20 darab gigabájtot adnak 5,99 euróért havonta, 100 darabot pedig adnak 9,99-ért.
100 gigát 9,99-ért?
Igen, hát a Google mellett nem rúgnak labdába az igaz.
Hát nem, de a Dropbox ugyanennyiért adja. Egyébként pont ott is $10 100 gigát kap az ember, úgyhogy ezzel nem áll rosszul a Trezorit.
Nem, ha beválik 2-3 hónap múlva kényelmesen érzem még mindig majd rajta magamat, akkor majd felhozom témának.
Jó van, vissza fogunk erre is kérdezni. Itt van még egy fontos téma, amiről én nem tudok semmit. A francia és német munkaidő után e-mailezésről szóló törvények mi van? Munkaidő utáni e-mailezés?
Igen. Én hoztam be, aztán nem raktam hozzá linkeket, gondoltam, most kihúzom, de akkor egy fél mondatot mondom, hogy mind a két államban hoztak olyan törvényeket, hogy a túlórának azt a fajtáját, amit a számítógéppel dolgozó emberek oly gyakran megtapasztalnak, azt most valahogyan vissza akarják szorítani. Ez a hazamész 8 óra munka után, majd megnézed a céges e-mailedet, majd válaszolgatsz rá még egy kicsit lefekvés előtt, stb. Stb. Tehát, ahogy átszivárog a munkaidő az élet minden területére.
Így, hogy you will.
Egy esztergályos fel az esztergályról, akkor otthon már ez Isten nem tud esztergálni.
És ezt hogyan akarják szabályozni, vagy?
Hát leginkább erőből.
Tehát, hogy be akarják tiltani a...
Ezt meg lehet tiltani, és nem lehet ellenőrizni, és akkor ilyen ez azért egy kicsit N-farkába harapó kígyó lesz ez.
Meglepő, bár nem teljesen ellenszenves hozzáállás. Ha már a törvényeknél és az európai országoknál tartunk, akkor itt csak említsük meg azt is, hogy Hollandiában olyan precedens értékű ítélet született, mi szerint ott már a magáncélú torrentezés is tilossá vált.
Mert volt a munkajellegű torrentezés eddig, vagy?
Nem, hanem, hanem hogy ugye eddig az legtöbb európai országban a magáncélra való torrentezés az nem tiltja a törvény. A megosztást igen, de a letöltést nem. És most egy holland bíróság úgy döntött, hogy ott önálluk viszont a letöltés is tilos. Amiből valószínűleg nem fog az következni, hogy neki támadnak a magánletöltőknek a törvény teljes szigorával lesújtva rájuk, de ez egy változás kezdete lehet az Európai Unióban.
Amíg nem perelnek be emberek, addig azért nagyon nagy baj nincsen. És pont a magyar törvényeknél, meg minden módosításnál vagyok úgy, hogy nem emlékszem még lezárult torrent perre, és mondjuk ilyen SMS vareznél talán van, de torrentre kell üzemelhetőnél sem. Addig meg vajnak köpülés ez az egész.
Hát nézd, csak Magyarországon pont el tudom képzelni, hogy a következő 4 évben olyan rendpárti szabályozás lép életbe, amit majd csak leesett állal nézünk, és átszokunk a vásárolt DVD-kre.
Vagy a Fuzo TV-n fogjuk nézni a Disney összes, ami most már felkerült talán.
Így. Így van. Egyébként az is mai hír, csak ha már a Fuzo-t megemlítetted, vagy a napokban keletkezett hír, hogy a Fuzo TV megjelent PlayStation 3-on és PS4-en is elsőként ilyen magyar video-on-demand szolgáltatásként lehet konzolon is nézni.
Ezzel rendeltem meg is nézem, mik a legújabb filmek benne, de addig menjünk tovább a következő témára, hogy ne szomorítjuk el senkit azzal, hogy a Frozen-t meg lehet nézni film, vagy pénz ráfizetéseért, 999 forintért, továbbá van Mackó testvér 2 is, és Vin Diesel-el a Gorilla bácsi.
Nem győzt meg igazán.
A Frozen-t nagyon tudom ajánlani. Én épp a napokban láttam.
Amennyiben két kislányos apáról beszélünk, akkor megértem a Frozen, de egyébként.
Neked egy Dirty Dancing 2, Havana Nights, piszkos táncot tudok ajánlani.
Köszi. Igen.
Step Up Revolution 4 3D táncos filmet.
A Dirty Dancing 1 volt az, ami a 80-as években vették fel, viszont a 60-as években játszódott, de 80-as évek száma volt benne?
Az inkább a 80-as években is játszódott, nem volt ilyen.
Nem, az konkrétan a 60-as években játszott.
Nem.
Ez a Patrick Swayze is.
Igen, Patrick Swayze.
1963 nyarán játszódik az a film.
Összedöltött ebben nem egy világot.
Tehát ezért nincs értelme az I've Had the Time of Your Life-nak a végén, mert az a szám az nem létezik akkor, amikor játsszák.
Sosem nézek veled zenés filmet, borzasztó ember vagy.
Igen, amikor egy Wikipédia lelkű ember megszólal melletted, amikor már éppen a könycseppeket morzsolod az ökölökbe.
Ezt konkrétan bemondják az elején, hogy mikor játszódik.
Hú, megleptél.
Sírni fogok. Van még Jobs film, és van még Nicolas Cage film is egyébként. Az, amiben olyan béna varázslót játszik. Na azt, hogyha előfizettél, akkor tök ingyen meg lehet nézni.
Hát ezért most nem hoztál fel nagyon erős érveket a Fuzo TV mellett.
De... Igyekeztem nem ezt tenni.
Aha.
Még mindig ugyanaz a bajom vele, rakjanak már bele tartalmat, az Isten verje meg.
Hát ez nyilván nagyon nehéz egyébként, ezt tudjuk, hogy Magyarországon borzasztó nehéz internetre, vagy internetes lejátszásra jogosított filmeket vásárolni. Nem elképesztően értelmetlen áron, lényegében majdnem lehetetlen. Úgyhogy erről igazán nem ők tehetnek, de ez persze ettől még nem bocsánatos bűn, hogy egy videó-on-demand szolgáltatásban nincsenek olyan filmek, amiket meg akar nézni az ember. Míg ugyanakkor van ugye egy másik videó-on-demand szolgáltatás, amit torrentnek hívnak, és ahol lényegében minden filmet meg lehet szerezni.
Sőt, hát Popcorn Time-nak nevezzük nevén a gyereket. Még mindig küzd, mint disznó, hogy igen, és még mindig van Popcorn Time. És a torrent, amit mindenkinek a nagyanyja is tud használni. Szóval, hajrá!
Na hát akkor, akinek viszont ne drukkoljunk, én egyre kevésbé az a Samsung. Ez még egy nyakkendős hírünk. Felröppent az a pletyka, pontosabban egy a Samsungtól kiszivárgott dokumentum alapján állítják, hogy a Samsung azt tervezi, hogy nem támogatja tovább az Androidot, hogy nem használja tovább az Androidot a telefonjaiban, hanem inkább a saját operációs rendszerét fogja tolni a telefonjain. Köszönöm, mivel ő a legnagyobb okostelefon eladó, ezért ez akár fejvakarásra is készítheti az Android tábort. De hát azért elég nehéz elképzelni, hogy a 10 nevű Samsung fejlesztette mobil operációs rendszer letarolja a világot, és megfojtsa a Google Androidját.
Azt már egy ideje erőltették egyébként, nem a 10-t?
De.
Igen, meg előtt.
A 11, meg volt a 12, hogy...
Sarokba most.
Nem, most nem csak a szóvic miatt mondom, de mintha annak két verziója már kijött volna, nem?
De, sőt, ugyanakkor miközben volt 10, közben volt egy...
Bada.
Egy ilyen
Bada?
Az... Bada nevű feature phone operációs rendszer is, amit még mindig néha hallhatunk felbukkanni.
Most a 12.2-nél tartunk.
Badából? Nem,
10-ből.
Na tessék, és aztán ehhez képest valahogy ez a 10 az mégsem győzött meg még eddig, meg senkit, pedig az is egy nyílt
sőt, azt írja az.
Egyébként kettő alverzióval később meg fogjuk írni hírbe majd ezt a dolgot, de csak azért, hogy leírásom azt, hogy ő csak 14.
Jaj, nehéz esténk van. Minden esetre a Samsung az eleve valamikor 2016-ra jósolja magának, hogy már nem fog Androidot használni, addig meg a jóisten tudja, mi történik. Annyi minden történhet még a telefon világgal, vagy mondjuk, hogy a mobil világgal, hogy ezen nagyon nem is érdemes gondolkodni. De azért tehát egy kicsit részletesebben érdemes elolvasni a Business Insider-en ezt a cikket arról, hogy mit is tartalmazott a Samsungtól kiszivárgott dokumentum Paksa Méta, mert azért abban vannak olyan mondatok, hogy mit gondol a Samsung az Apple-ről, mit gondol a saját telefonjainak a minőségéről.
Úgy nem lehet, hogy ez ilyen alkupozíciójavító doksi.
Simán.
Azért azt lehetett tudni, hogy ez ki fog kerülni az emberek kezébe, hogyha egyszer a perben előkerülnek.
Csak nem.
Igen, én is arra gyanakodnék, hogy nem véletlenül szivárogtak ki, és egyfajta fenyegetésnek vannak pusztán használva, ahogy egyébként lehet, hogy maga a 10 is az sem több, mint egy fenyegetés, egy alkupozíciójavító eszet. Mert hogy mobiloperációs rendszernek, amennyire én tudom, nem különösebben szívderítő, vagy letagolózó.
Minden ilyen kügyűhér sokkal izgalmasabb, amikor a kremlinológia oldaláról lehet olvasni őket. Maguk az eszközök tök unalmasak, még a pöttyös is a fedőjük.
Egy pöttyös fedőjük kremlin.
Minden vállalkozó férfi megérdemelne egy pöttyös fedőjű kremlint, de ehelyett nem azt kapnak, hanem átlátszó motorháztetejű Land Rover.
Néz ki nekik. Annyira szeretnék egyébként, tehát ez csodálatos.
Nekem is tetszik, bár igazán semmi szükség rá, de mégiscsak.
Hát de ha megkapnám a konsit, akkor én hegyen mennék minden nap a munkába, még hogyha nem is vagy sem.
Nagy kerülő, de meg lehet oldani.
Nagy kerülő, de megéri, igen. Azt találtak ki ugyanis Land Rover, hogy terpezés közben tök zavaró, amikor az ember nem láthat a motorháztetőn, senki nem tudja, hogy az autózás elmúlt 100 évében ezt hogy bírták ki a sofőrök. Ők viszont megtalálták a megoldást, mégpedig azt, hogy fognak kamerákat, rárakják a kocsinak az elejére, amik úgy belátnak jó előre, majd ilyen head-up display jelleggel a szélvédőnek az aljára kivetítik ezt a képet, pont ott, ahol annak lennie kell, és ilyen módon lesz egy átlátszó motorháztető, lehet látni, hogy akkor az én bal első kerék az belemegy a buckába, és megrekedünk-e a szántón.
Hát igen, ennyi a nagy találmány. Őszintén szóval engem nem nyugodott le annyira, ugye ezt a technikát, ezt a vizuális megjelenítési technikát a videójátékokban már nagyon régóta látjuk.
Jó, de a videójátékokban már régóta van repülőautó is, szóval, hogyha így nézed...
Az igazi világban is régóta van repülőautó, csak nem olyan sokan vásárolják.
Picit. Meg a videójátékokban, hogyha meghalsz, akkor ugyanonnan folytatod.
És az életben az nem úgy van?
Még nem próbáltam, de feltételezem, hogy nem.
Nem, ott vannak ilyen respawn pointok, és csak a buddhisták hisznek bennük.
Na jó, ez az átlátszó Land Rover minden esetre egy, hát azt mondanám, hogy cuki marketing újítás.
Jó, tehát ha Land Rovert kéne vennem, akkor nem az átlátszó lenne, hanem aminek még az oldalán van csatlakozó a cséplőgéphez. De ha újat adnak, hát Isten kémű, hát ez is.
Igen, benne lehet, hogyha muszáj. Viszont a másik ilyen igazi férfias játék, az egy komoly vállalkozás, a Solar Impulse 2 elnevezésű, kizárólag napenergiával hajtott repülőgép.
Na, ilyet viszont szeretnék.
Drága lesz, de hogyha a Schindler svájci liftgyárt
nézd,
meggyőzted, akkor lehet, hogy...
Amennyibe kerül, azt mind megsporlom kerozin költségeken.
Azt tervezik ezek a drága emberek, akik a Solar Impulse 2-t fejlesztik, hogy miután az egyes verzióval kizárólag a napelemek termelte energia segítségével átrepülték az amerikai kontinenst, a nyugati partról a keleti partra repültek, most ezzel a kettes számú változattal körbe repülük a Földet 21 néhány nap alatt, kizárólag a napsugarak segítségével. Az egy kemény vállalkozás. Mi van, ha rossz az idő?
Nem tudom, mert ez a vas azért eléggé törékenynek tűnik. Nem is vas eleve.
De kérdés, hogy például fel tud-e menni a felhők fölé, ahol süt a nap?
Biztos, még le fognak szállni abban a 25 napban, ugye? Tehát nem az a kólás üvegő pisilnek és kiöntik az utas oldali ablakon.
Ez utas, vagy tehát ebben van pilóta? Ez nem egy távirányítósgép?
Van. Két pilótája van neki.
Rögtönke. Akik felváltva vezetik azért, hogy ne kelljen leszállni.
Igen, és ne kapja el őket a rendőrség, hogy meghamisítottak a tahométert.
Bocsánat, ide hozhatok egy ide teljesen nem illő dolgot?
Hozzad.
Ne haragudjatok érte, de az történt, hogy a hétvégén elkeveredtem a közlekedési múzeumba Budapesten, a Városliget környékén, ahol szerintem gyerekkorom óta nem jártam, és hát nem volt egy nagyon izgalmas kiállítás, de egyebek mellett kiállították ott a Szent Jupát nevű hajót, amivel ugye Gály József és Fanándor körbehajózták a vendéglób keretében a Földet.
Igen, ott van szemben a Farkas
két év Bertalan. Alatt, szemben Farkas Bertalannal, aki pedig a Szojúznak a leszálló egysége mellett áll, mármint egy kirakati baba. Na, de mindegy, nem is Farkas Berci az érdekes, és a Szojúz leszálló egysége, bár az is meglepő, hogy milyen kicsi, és hogy milyen nehezen fér el benne kettő ember. De hogy a Szent Jupát, szóval, hogy ami engem meglepett ebben, hogy ugye ott két éven át Gály József és Hanárdor hajózgatott benne, és most láttam itt testközelből ezt a hajót, és ez nem más, mint egy balatoni vitorlás.
Tehát, hogy nem ölték meg egymást két év alatt?
Az a kérdés, azóta szóba állt egymással valaha.
Szóba álltak egymással, bár nem volt konfliktusmentes az a két év nyilván, de én úgy tudom, hogy szóba álltak egymással, de engem nem ez érdekel igazán, vagy nem ez döbbentett meg, hanem hogy az a hajó, az tényleg egy kisebb fajta balatoni vitorlás volt. Tehát én már utaztam a Balatonon olyan vitorláson, ami nagyobb volt, mint a Szent Jupát, és ezzel mégiscsak megkerülték a honfokat, hogy más nem mondjak. Egészen megdöbbentő látni azt, hogy tehát körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy Trabanttal autózták körbe a Földet. Erre ugyanaz az érzés így ránézésre, meg egyébként ugye most épül éppen a Fanándornak a következő földkerülő hajója, amivel vissza kíván térni a Fanándor ebbe a földkerülős bizniszbe 65 évesen, és ő maga nyilatkozta, szerintem talán pont a vs.hu-nak, hogy egyszerűen semmilyen szinten nem említhető egy kategóriában, vagy pontosabban több kategória távolságban sincs a Szent Jupát ehhez a mostani hajójához.
Hát ez az a vas, ami hogyha felborul, akkor meg tudja magát fordítani a vízben, ugye?
Igen, és ez az a vas, amiben szinte semmi vas nincsen, mert az egész műanyagból készült, és valóban igen, a tőke súlyjal úgy lehet mahinálni, hogy visszafordítja magát a felborult hajó. Na hát ehhez képest a Szent Jupát pedig egészen konkrétan egy műanyagból összehegesztett lélekvesztő balatoni kis hajó.
Ezek igazi hősök, erre egészen egyszerűen nincsen más válasz.
A lányaim, amikor nézték ezt a hajót, mert ugye persze velük voltam a közlekedési múzeumban, akkor azt kérdezték, hogy jó, de hol lehet ebben aludni? Mert tényleg nem igazán látszik rajta, hogy ebben van még egy kajut is. Szóval annyira kicsi. Na jó, bocsánat, csak ez olyan volt, mint a Solar Eclipse 2, amiben persze csak 22 napot kell eltölteni, de viszont...
És hol lehet benne aludni?
Abban sehol.
Van nektek egyébként még kettő világkerülős dolog, az egyik, és mind a kettő könyv tök nem tartozik podcast témájához, úgyhogy gyorsan mondom.
80 nap alatt a Föld körül.
Nem, de nagyon jó egyébként, az is illene ehhez. Nem, az egyik a Léghajóval a világ körül Gerald Darrell gyerekkönyv, ami nekem gyerekkoromban egy ilyen szemléletformáló szakmunka volt arra,
mi épp hogy... Épp most olvastuk a gyerekeknek.
Akkor tudod, miről beszélek. A másik pedig az meg Hanzáka és Zsigmond nevű kettő cseh ember, akik pedig egy Tátra 87-essel mentek körbe az világ körül 47-ben talán, vagy valahogy így. Ami meg hát még nagyobb hőst tett, mert hát eleve egy ilyen K-európai autóval elindultak, és körbeértek.
És erről egyik talán legszebb autója ez, nem?
Ez a háromszemű Tátra, igen, ez egy elég erős darab. Bár Tátrák amúgy mindig szépek voltak. És erről pedig őrültesen sok kutikönyvet írtak, amiket mindenféle antikváriumban fel lehet marni 7-800 forintokért.
Hát ezek a csodálatos felfedezők, mikre nem képesek, hogy egy kis hírnévre tegyenek szert. És hogy ezt azért mondtam el, mert azt gondolom, hogy John Chen, a BlackBerry legújabb CEO-ja, valami hasonló csodára készül, amikor úgy gondolja, hogy ő meg fogja menteni a BlackBerry-t.
Ki az a John Chen?
Ő az új CEO ott a kanadaiaknál. És azt mondta egyébként, hogy egy hosszú interjút adott a Reutersnek, amiben többek között arról beszél, hogy hát most megpróbálnak egy kicsit túlélni, aztán hogyha nem megy, akkor becsukják ezt a mobiltelefon üzletágat, hogyha nem megy, akkor nem megy. Viszont azért mégiscsak létrehoztak egy stratégiát, hogy hogyan is mentsék meg a BlackBerry-t, és azt találták ki, hogy akkor legyen a BlackBerry a biztonság a kapcsolatos telefon, vagy a, hogy mondjam, csak a biztonság követe, és a biztonság iparnak az egyik fontos szereplője. És ez egy logikus lépésnek hangzik, nem?
BlackBerry, aminek sokáig az volt a biztonsága kapcsolatos mottója, hogy ne aggódj, rajtunk kívül csak azok az államok tudják megolvasni a kommunikációt, amik megvették tőlünk a titkosítást.
Viszont, ha választanod kell, hogy egy Black Phone-t veszel, amit amúgy a szakmához viszonylag jól értő spanyolok csavaroztak össze kínaiak segítségével, vagy egy BlackBerry-t, ami legalább rendes gyárakkal rendelkezik.
Akkor lehet, hogy a BlackBerry-t választod.
Elképzelhető, igen. Illetve náluk van a QNX, ami meg egy izgalmas dolog.
Így van, pontosan ezt emlegetik az interjúban is, hogy a QNX valószínűleg nagyon népszerű lesz az Internet of Things, az ilyen tárgyasdi iparban.
Nosan kikertálunk erre egy szót.
Igen, igen, az Internet of Things, azt le kéne fordítsuk.
Meg a vereblikre még.
Izék internete.
Dolognet.
Dolognet. Ne nyilvánosan csináljuk, mert nagyon égül lesz a vége.
Jó, rendben. Szóval, hogy a BlackBerry-nek ehhez megvan minden a jelenlegi portfóliójában, mert ugye ő az, akinek a speciális technológiája miatt az összes mobil operátornál szerte a világon, ott van a kis saját szervere és a saját protokollja, ott futkározik mindenkinél, tehát lényegében egy ilyen saját hálózata van, olyan ő, mint a GPS az űrben. Csak ő a mobil szolgáltatóknál van jelen, tehát tud egy az internettől akár független, vagy részben független, vagy bizonyos értelemben független saját hálózatot, legalábbis virtuális magánhálózatot működtetni. Ugye ő az, aki képes arra, hogy tömörítve küldje az üzeneteket a telefonunkra. Szóval, hogy vannak neki eszközei ahhoz, hogy ő biztonságosabb legyen, mint a többiek, és ez most úgyis egy hívószó, úgyhogy rövid távú tervnek vagy stratégiának nem is tűnik rossznak.
Még ebben benne van azt, amit a HVSV ír ebből az interjúból összefoglaló cikkében, hogy ötször ennyi telefont kell adniuk ahhoz, hogy kifizetődő legyen a biznisz.
Nem. Azt akkor félreérted, nem ők. Azt én úgy olvastam legalábbis, hogy egy olyan évi 100 milliót kéne eladni, és ehhez képest 70-80-at adnak el most. Tehát, hogy pont, hogy nem kell olyan borzasztó nagy növekedés ahhoz, hogy kifizetődő legyen a...
Ja nem, a második az negyedéves. 10 millió darabos évi, és jelenleg 2 milliót ad el neki.
Igen, akkor egy nullával rosszabb, vagy jobbat mondtam, igen, 10 millió per 8 millió.
Jogos, akkor csak 2 millió hülyét kell még találni valahol.
Vagy rajongót.
Igen. Egy búcsúkoncert összeállnak Népstadion.
20 éves BlackBerry reunion.
Így van.
Viszont ki találta a telekomos futóappot, és miért?
Én találtam, és lényegében csak azért hoztam ide, mert két dolog miatt. Egyik, hogy ahogy a Telekom reklámozza azt a okostelefonos applikációt, ami a futást hivatott támogatni, a világ első magyar nyelvi futóapja a Telekomtól.
Hát más világ elsőt nehéz futóalkalmazások között találni.
Igen, szóval a futóalkalmazásban azért van körülbelül 1 milliárd, és azok közül is az összes igazi nagymárkának is van ilyenje, de hogy a magyar nyelvű, ami csak magyar nyelvű, tehát hogy ezt tudták felhozni mellette érvként.
De nem, rosszul nézett, hogyha az egész mondatot egyben értelmezzük, akkor ez a világ első magyar nyelvű futóalkalmazása, amit a Telekom ad nekünk. Eddig a Telekomtól nem kaptunk más magyar nyelvű futóalkalmazást.
Tehát az is lehet, hogy van egy másik magyar nyelvű futóapp, amire egyébként gyanakszom, hogy mondjuk az Endomondo, az biztos, hogy létezik magyar interfészszel is.
De tudsz ilyen szép ciklámen színű menüket? Nem.
Na és ez a másik, amiért idehoztam, hogy így ránéztem erre a cikkre, és két dolog jutott róla eszembe, az egyik, hogy van a Telekomnak az a stratégiája, hogy a világban jól ismert egyébként szerte a földgolyón alkalmazott és már-már közhelyszámba menő appokat lefordít magyarra, és eladja azon a logikán keresztül, hogy a magyar ember nem tud angolul, és nagyon örül annak, hogyha végre kap egy... Tehát azt hiszi, hogy valami újdonságot kapott, és hogy a másik viszont, hogy nem tudnak arról lejönni, hogy magentával locsolják le az apjaikat, ami én nagyon sokáig nagyon lojális voltam ehhez a színhez, de egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire durván kell nyomni ezt a magenta dolgot. Borzalmasan zavaró, hogy minden mindig túl magenta.
Kedves hallgatók, akik csak hallgatjátok ezt, és nem olvassátok még az adásnaplót, képelemzés következik Rigó utcai nyelv vizsgamódjára. I can see on the picture egy Telekom utótárs logó, ez meg van hozzárajzolva, egy Telekom logó a tetején mellette, majdnem ugyanekkorában, majd egy Telekom együtt veled szlogen, és ezek alatt elkezdődik az applikáció maga.
Úgy kezdődik az applikáció maga, hogy szia Otto, üdvözöl a futótárs!
Igen, és egyébként egy térképet is láthatunk, ahol egy nagy magenta színű futóember, de mondjuk ami négyszer akkora, mint szokott lenni általában a térképen a jel. Látszik, illetve a futásunkat láthatjuk, tehát az útvonalunkat, az is magentául van oda rajzolva. Egyszerűen, ahogy Indián mondott, volt too much.
Nagyon-nagyon-nagyon bunkó szegény alkalmazás az igazság.
Igen, és valahogy a Telekomnak ez az okos eszközökhöz való hozzáállása olyan bunkó módon csinálják, de tényleg.
Nem értem.
Pedig lehetne mondani, jó is akár.
De itt azt írja, hogy arra is lehetőséget biztosít, hogy futás közben zenét is lehessen hallgatni a telefonon. Ráadásul egy edzés végén a teljesítményt közösségi oldalakon azonnal meg lehet osztani a barátokkal, ismerősökkel. Lehet, hogy van IVIV integráció. Mit szólnátok akkor, ha lenne IVIV integráció?
Azt szerintem rohadt menő lenne.
Nincsen Telekom login, tud Facebookot és Gmailt, és amit elfelejtettek megem, ja, és van benne menüzet, logózott menü, te jó Isten, bazd meg. Mindegy. Van benne viszont edzéstörténet, edzéster versenynaptár, tehát raktak bele ilyet, hogy szól, amikor félmaraton van a környéken, aminek van értelme.
Elképzelem azt, hogy éppen egy tárgyalásra haladok öltönyben, nyakkendőben, notification rezzen a zsebemben, úristen, félmaraton a környéken, kérem, kanyarodjon vissza a lakásom elé, kedves sofőr.
Átdobtam nektek egyébként a chatbe a képlinket. A Vivicita menü elemet, azt még ajánlom a figyelmetekbe.
De ó!
Volt biztos egy board meeting, ez a te Józsi, hogy lett ez még tahóbb?
Na hát ezért hoztam én el ezt az appot, mert hogy egyszerűen nevetésre ingerel, ami...
Le is töltöz gyorsan.
És pussel vele. Adás végére gyere vissza, számolj be.
És az összes többi is így néz ki, jó Isten, itt nézem az iTunes Store-ban, hogy néznek ki a telekomos appoknak a logói, és mindegyik, ez a belocsoltuk magát. Na mindegy, hagyjuk.
Ennek a neve pontosan?
Eleget rúgás.
Futótárs.
Igen, olvastam futótárs, olvastam művedet, ugye?
Úristen, már a telepítőben a képe.
Viszont hoztam nektek igazi innovációt, kivételesen. Mégpedig azt, hogy a hollandok feltalálták a megoldást arra, hogy...
Várjál, még egy mondatot, hadd ehhez ezzel a kütyü.hu-s cikken egy a reklám, amit kaptam, szó szerint idézem. Te is lehet startup. Az innováció képessége és a gyors növekedés újkori receptje konferencia.
Én is lehetek startup.
Te is lehet startup.
Most sem mondod.
Futótárs would like to use your current location. Futótárs would like to send you push notifications.
Hát ezek végül is nem meglepők egy futótárs applikációtól, de hogy én is lehetek startup. Az egészen lenyűgözően jó hír. Az azt jelenti, hogy belém fektet valaki egy nagyobb összeget, és aztán majd kiszáll belőlem jó pénzért.
Remélem.
Hú, ez nagyon rosszul hangzott.
Ugye? Na jól van, nézzük a hollandok úti társát.
Okos út. Ez hiányzott eddig az életekből, ugye?
Nem, egyébként megmondom neked, ha már így felhoztad kell, hogy ami a mi életünkből igazán hiányzik, ez az okos blues, amiről szintén olvastam egy hírt a napokban, ami olyan szenzorokkal működik, ami mindenféle biometrikus méréseket végez, és valaki kitalálta egy divattervező cég, hogy egy olyan blues-t készítsen a hölgyeknek, ami azzal egyenes arányban válik egyre átlátszóbbá, ahogy a viselőjének a pulzusa emelkedik. Tehát ez az okos blues, nekem ez hiányzik az életemből, de ha te azt szeretnéd elmondani, hogy miért kell nekem egy okos út, akkor figyelek.
Hát igazán csak okos úton lehet az okos blues-t játszani.
Az, hogy elképzelhető, hogy egyre inkább háborodok fel valamin, és közben ott ülök egy száfaszban a végén a gép előtt.
Igen.
De lehet, hogy nem ez a vélt felhasználási módszer, csak én olvastam félre. Na de az okos út, az egy csodás dolog. 500 méteren tesztelik állítólag a hollandok ezt a csodálatos dolgot, mert az autókban mindig kiégnek azok a rohadt reflektorok, meg az összes többi, csak a baj van velük. Viszont ha az út világítana, úgyhogy nappal feltölt a napfény hatására, este pedig dereng, amikor te hajtasz rajta, és jól látod azt, hogy hol vannak a csíkok, akkor minden sokkal jobb lenne, ugye? Kevesebb világítás, kevesebb pénzt fizetünk ki, kevesebb áramot tesz, vagy üzemanyagot teszik a kocsi. És ráadásul, ha még okosabbra csináljuk az aszfaltot, akkor olyat is lehetne, hogy amikor esik a hó, vagy fagy, vagy hideg van, akkor ilyen kis hideg van logók jelennek meg az aszfalton, például mínusz 5 fok alatt, hogy feltűnjön.
Hogy csúszik.
Igen, igen, igen. Később pedig más kondíciók, mert gondolom más mintákat is meg lehet jeleníteni. Napi autópálya, doodle, ilyesmi.
Hát meg reklámot. Végre itt lenne az ideje, hogy reklámokat tudjunk felfesteni az autópályára. Sőt, akár lehetne ugye ez ilyen behavioral targeting alapú.
Az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez most ilyen nagyon cirikus viccelődés, vagy őszinte ötlet.
Én pont azon gondolkodtam, hogy belső sáv lehetne Louis Vuitton mintás, mert ha elég gyors autó van oda, akkor már ezért érdemes ezt így éreztetni.
Mert, igen, és akkor az a stratégia, hogy jönnek a kínaiak, és hamisítanak mögé még egy kilométer utat?
Igen, azt sem így kell megépíteni.
Nem tudom, mi bajotok van a világítós úttal, szerintem tök jó. Az, hogy...
Egészen addig, amíg nem akarod eladni reklámnak.
Addig igen, nyilván, ha el akarod adni, akkor egy kicsit vadkezd lenni, bár ugye azért látunk ilyet minden vasárnap, illetve az időmérő edzést nézzük, akkor már szombaton is a Forma 1-es pályák tele vannak ilyen ültetett reklámmal, ami tudjátok, a nagyon-nagyon elnyújtott Shell logó, ami megfelelő szögből néző, olyan normális Shell logónak látszik.
Az a szerencse, Ferenc, hogy vasárnaponként nem szoktam Forma 1-es autópályákon vezetni.
De esetleg tévében nézheted, hogy más fiatal emberek ott vezetnek.
Olyankor kikerülöm ezeket az autópályákat.
Én egyébként vezettem már egy ilyen autópályán, csak mondom nektek. Úgy tiszteljetek. Hát ugye ez Monte Carlo-ban történt, és különösen vicces, amikor az ember a zöld zasztavájával, aminek még valahol Olaszországban letörött a kipufogó csöve, ezért olyan hangja van, mint egy traktornak, és a tetejére gumipókokkal vannak felszíjazva a bőröndök, mert máshogy már nem fértek el. Tehát egy ilyennel hajt át négy tesztoszterontól dúzadó fiatalember a Monte Carlo-i ívelt alagúton hangosan, az egy elég menő érzés.
Valamiért úgy érzem, hogy nem driftelve tetted meg ezt a alagútot.
Nem.
Pedig adott volna még hozzá.
Igen, de így is eléggé nagy látványosságnak számítottunk abban az elegáns városban. És ez jó régen történt. Tovább léphetünk a világító útról.
Az eleganciához tudom kapcsolni a következőt.
Lássuk, halljuk.
Mert hogy, ha igazán adsz magadra, és ennek ellenére Samsungot vásárolsz egyébként, akkor...
Ez nem áll össze, így, bocs, hogy félbeszekítelek, ha igazán adsz magadra, nem vásárolsz Samsungot.
Igen, 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 ezért hozzá ennek ellenére. Akkor érdemes egy olyan biciklivel megérkezni a laza trendi belvárosi tárgyalásodra, ahol van beépített tablettartó. És mivel a Samsung az egy éles stílus márka, ezért gyárt is ilyen biciklit.
Igen, amiben nem a bicikli a lényeg, azt valami alvállalkozó csinálja, hanem a tablettartó, ami a, sajnos nem tudom, hogy hívják a megfelelő csövet, tehát azt a vízszintes csövet tessenek elképzelni, ami a nyereg csövet köti össze a
felső
kormánnyal. Hát ez a felső cső, arra van ráfüggesztve egy tablet méretű zseb, ami jobbra-balra ing és leng, de valamint tabletet lehet benne tartani. Hát Ez, és ez annyira vásári gagyi baromság, hogy a szívem szakad meg bele.
Igen, de egy csomó fejlesztési lehetőség van benne. Tehát, ha például a tablet tartó tartalmaz egy pici NFC csipet, akkor lehetne bringás háttérképet, ami csak akkor kapcsolva, amikor tekersz. Vagy az accelerométerrel megpörgetni azt, hogy minél gyorsabban játssza a combjait között az animációt. Meg annyi drága média művész projekt van még ebbe, Ferenc.
Nagyon precízen találtad meg, Ádám, azt a fajta önmagáért való értelmetlenséget, amit a Samsung képvisel ezzel a dekadens alkotásával.
Az két keréke felfér egy-egy Arduino.
Ugye kézműves Arduino, kézműves elektronikában gondolkodunk.
Illetve egyébként még az van, hogyha felraksz kettő tabletet, és a dőlésszenzor információi szerint az egyik elkezd villogni indexként, ami ugye nem látszik, de villog. Azt ez a legdrágább hülyeség, ami így eszembe jut hirtelen.
Jézusom, meneküljünk innen. A következő tárgy majdnem ugyanennyire nevetséges, nekem mégis sokkal jobban tetszik, az legalább egy ilyen felvállaltan eszelős valami. Rufus Cuff. Az ugye Rufus bilincset jelent.
Hát, vagy manzsetta gombot is jelent, vagy manzsettát is jelent a kaff.
A lényeg az,
hogy egy vaskos.
Tehát dolog, amit a csuklódra teszel, az a kaff.
Hát most ez egy okos óra, és ebben végül is nem is lenne semmi meglepő, hogy a csuklónkra teszünk, de ez egy akkora okos óra, mint egy okos telefon.
Nem mindig fogd el egy régi Xperiát, és felszikszálgozzál a csuklódra.
Tiszta erőben ráhajlott, gyatnádat.
Igen, és amikor lát valaki, akkor belesuttogsz, hogy Scotty, sugárosz fel.
Igen.
Nyugtassatok meg, hogy ezt a 3D Studio Max gyártja.
A képek alapján úgy tűnik, hogy igen. Ez egy koncepció, Indiegogo kampány épp most indult rá, és ahogy megnéztem, nem sikerült túl sok pénzt összeszedniük még a...
Ugyan, van még 13 napjuk, és már több, mint a felénél tartanak. Már csak 80 ezer dollár kell ahhoz, hogy elérjék a célt.
Hát minden esetre. Mondom, ebben nekem tetszik az a őszinte naivitás, amivel ezt megcsinálták. Nem akarják a miniaturizálással agyon csapni az egész eszközt.
Elrontani a terméket, igen. Mekkora lehet a csávó csuklója, az mérve, hogy 5 centi legalább lehet a kijelző rajta.
Van az 10 is.
Elfér ott.
Egyébként én felvennék egy ilyet. Tehát ha már okos óra, akkor ne játszunk kicsiben.
És farsangon kívül is?
Igen, de akkor is farsanginak érezném magam.
És ha már, akkor miért csak az egyik kezedre tennél?
Hát ha másikra is tennék, akkor NFC-vel néha közel érinthetném őket egymáshoz.
És... dörzsölhetnél egymáshoz, és akkor azzal töltenéd fel.
Nem, aztán nem kiütnék 200-zal bárkit.
Vagy küldem az egyikről a másikra számokat. Na, jobb kezemet hallgatom. Egyébként találtam hozzá értékeket. 54 mm széles az óra, és 79 mm hosszú.
Ez azt jelenti, hogy nagyjából másfélszer, vagy kétszer akkora, mint egy, vagy kétszer olyan magas, mint egy mint átlagos óra, és...
Egy harmadtábla csoki.
És egy harmadtábla csoki.
Van benne 16 GB-nyi storage, háromszoros kijelző, és egy csomó hülyeséget tud még.
Hát kompletten tudja futtatni az összes Android alkalmazást. Lényegében egy
fél okos telefonban menne, igen.
Egy mikrotablet.
Igen.
Nem fablet, hanem nem tudom, kuflet.
Te jó Isten, kuflet. Oké. Okay.
Megalkottunk egy új kategóriát. Na jó, hát nem csak az ilyen kicsi álmodozók csinálnak ilyen okos eszközöket. Az Amazon egy állítólag saját okos telefont fog bemutatni a elkövetkezendő napokban. És úgy tűnik, hogy az Amazon újra tud húzni valami, hát legalábbis meglepőt, hogy érdekeset vagy?
Ne, azt már húztak, csak azt kihúztuk szerintem azt a sztorit, nem? Az Amazon varázspálcát.
Nem, arra múlt héten volt szó.
Beszéltünk róla.
Tényleg.
Az azért inkább a vicc kategóriájába.
Én továbbra is kiállok mellette.
De ez az okostelefon, az Amazon okostelefonja azt fogja tudni, hogy 4 darab kamera van az előlapján, illetve hát mondjuk inkább úgy, hogy 4 ilyen képérzékelő szenzor.
Az egész család egyszerre szelfizhet vele.
Igen, vagy 4 különböző képet készített, de inkább arra van, hogy 3D-t tudjon érzékelni a telefon, és egyébként még azt fogja tudni, hogy 3D-s, tehát térbeli képet jelenít meg, ami szemüveg nélkül is térbelinek hat. Ez ugye végül is nem egy nagyon meglepő újdonság, hiszen a Nintendónak van egy ilyen játékeszköze, ami már 2 éve tudja ezt a dolgot.
És amiből ki is hozták a 3D nélküli verziót, ha jól emlékszem.
Hát igen, mert megosztó lett a technika, de azért azt, hogy mondjam, az azért tudott kommercializálni, tehát azt úgy sokan használják, a sok 10 millió embernek van ilyen 3D-t mutató eszköze, amihez nem kell szemüveg.
Igen, és az egyébként a mondás, hogy szeptemberben ezt meg is fogjuk látni, ezt a telefont.
Már az Amazon telefonját.
Már az Amazonit, igen. És valami 600 ezer példányos rendelésről beszélnek itt a Mesebölnek a cikkében, ami azért viszonylag sok egy olyan készüléknél, amiben minden kísérleti.
Az Amazon mostanában csupa jó dolgot csinál, nekem még mindig ez az érzésem vele kapcsolatban, már mint ilyen kütyű és felvásárlás és jövőtervezés fronton.
Igen, de nem szeretném, hogyha mostanában lényegesen több közük lenne az élőhöz. Nagyon, nagyon ügyesen tudnak monopólium lenni már most is, és akkor van még a vége.
Igen, ez igaz, de legalább, tehát mondjuk ha összehasonlítod egy LG-vel vagy HTC-vel, akik lényegében semmiféle megújulásra nem képesek, az Amazon mégiscsak eredeti ötleteket hoz be ebbe az iparba, kisebb-nagyobb sikerrel, bár azért a Kindle az egy, inkább egy nagyobb siker, mint egy kisebb. A Kindle Fire tablet az nem jött be olyan nagyon. A set-top boxból még bármi is lehet, a streaming device-ból bármi is lehet, és ez a telefon is érdekesen hangzik.
Igen, csak megcsináltak egy androidos app-boltot, meg MP3-boltot, meg mindent, ami úgy ökoszisztémává áll össze.
Így van. Úgyhogy ez izgalmas. És a következő két hír az viszont kifejezetten a kedvetekért, elsősorban is Ádám kedvéért van itt, aki mindig azon rinyál, hogy az a baj ezekkel az eszközökkel, hogy hamar lemerülnek.
Hát, hogy igen.
Igen, és ezért aztán két olyan út is van, ami meglepően jó eredményekkel kecsegtet. Az egyik az a 30 másodperc alatt feltölthető mobil akkumulátor, ami valamilyen szerves technológiával készül egy izraeli cégnél, a Stordotnál, de arra következtetnek az elemzők, hogy a Samsung 6 milliárd dollárt fektetett eddig a kísérleteikbe, és azt állítják, hogy egy év múlva egy év fejlesztés kell még ahhoz, hogy tömeggyártásra érett legyen ez az eszköz, ami több feltöltést bír el, mint egy ma hagyományosnak számító akkumulátor, és 30 másodperc alatt feltölthető.
Tudunk-e bármit erről a termékről, azon túl, amit a céges honlapjuk mond, ami sem.
Igen, a céges honlapjukról megtudjuk, hogy ez természet által inspirált nano technológia.
Én is gondoltam rá, hogy még egy kicsit utána googlizok, hogy máshol is emlegetik-e. Azon túl, hogy sokan megírták a nagyok közül is ezt a hírt, nem találtam semmit. De én az egyszerűség kedvéért elhiszem, és elképzelem azt a helyzetet, hogy az okos órámat este egy kicsit bámulva a falat hozzáérintem egy töltőhöz, és 30 másodperc múlva már egy feltöltött okosórával rendelkezem. Ez egy vonzó lehetőség, de a másik lehetőség, ami szintén már prototípusként létezik, az ennél sokkal jobban tetszik, ami a testhővel tölthető okosóra.
Még itt zárójeles félmondatom van, most ránéztem itt arra, hogy ki a csapat, nem googliztam nagyon utánuk, de vannak itt izgalmas arcok, tehát az iparból jöttek, meg az egyetemről jöttek, és mondjuk két első vezető az SanDisk-es storage technológiás ember, ahol úgy történtek dolgok az elmúlt években.
Igen, nem tűnik humbugnak a Stordotnak a megoldása. Na, de nem tűnik annak a másik történet sem, ami a testhővel töltött okosóra, ami egy ilyen termoelektromos megoldást tartalmaz, valahogy az, ahogy olvastam, az a megoldásban az új, eddig is létezett szerves, illetve szervetlen anyagból készített olyan megoldás, ami hő hatására elektromos áramot termel, csak a szervetlen anyagból készült, ez nagyon vaskos volt, és nem viselhető. A szerves nagyon hajlékony volt, viszont kevéssé hatékony, tehát kevés áramot termelt, és ez sikerült most úgy vegyíteni, hogy egy ilyen vékony áttetsző üvegfilmre, vagy plexifilmre viszik fel a szervetlen alkotóelemeket, és így az hajlítható is lesz, meg rendesen termel áramot. Tehát az a lényeg, hogy egy körülbelül az okosóra szíjában elférő töltőrendszerről beszélünk, ami a testünk hőmérsékletét alakítja elektromos árammá. Ez tökéletes, nem? Ez olyan, mint a napelemes zsebszámológép.
Még csak azt kérem, kiszívja a vérünket.
Igen, így csak a testhőmérsékletünket csapolja meg.
Ebben azért van egy ilyen technológiai horror, ilyen X-akták, vagy Twilight Zone, vagy Black Mirror sztori. Hogy...
Az a cikk az ugye megvolt, ahol kiszámolták azt, hogy a Matrixban gépeknek nem emberekkel kéne áramot termelni, mert annyi más sokkal jobban működő és hatékonyabb megoldás van.
Igen, igen, de hogy egy órának nem is kell olyan sok áram, mint egy,
ja, persze,
egy szuper számítógépnek.
Gáspár, nem mondom, hogy ezért nem egy Black Mirror sztori. Inkább az aggasztó, hogy ez egyelőre még a koreai műszaki egyetemen létezik, és az mindig nagyon lassú, hogy a műszaki egyetemek laborjaiból kijutnak ezek a cuccok az iparba.
Igen, hát a jövő héten még biztos nem fognak bejelenteni ilyen technológiával működő okosórát, de mindegy, mert az okosórák egyelőre még úgy is annyira ostobák, hogy az a legyen a legkisebb bajunk, hogy a töltésük nem megoldott.
Jó, kettő játékos hírünk maradt, és tulajdonképpen az idő is lassan elfogy. Az egyik, hogy Sid Meier ismét felizgatta az egész világot, mert kiraktak egy trélert arról, hogy a következő Civilization game az, mint megtudtam, ismét ilyen űrbeli kolonizálós sztori lesz, és egy gyönyörű szép trélert raktak ki, ráadásul ez az igazi emberórák ezreit költöttük el arra, hogy lerendeljük nektek ezt az álmot, hogy majd az űrhajóitokkal hogyan hódítjátok meg a világbőrt típusú videó. A Civilization függő ismerőseim nagyon magas frekvencián remegnek most, hogy jöjjön már ki azonnal.
Ez tök jó, mert most fogok egy retnekséget mondani megint. Az egyetlen Civilization-szerű játék, amit hajlandó vagyok játszani, vagy elviselek játszani, vagy tulajdonképpen azt szeretem is, az Alpha Centauri, ami egy 99-es Civilization az űrben, amit a Sid Meier csinált.
És miben túl ez többet, vagy más, mint a sima civek?
Engem végig zavart az, hogy a történelem nem úgy történt, mert nem ugyanez a sorrend, és ez a tech tree, ez nem általánosítható. Tehát van a civilizációnak egy ilyen nagyon leegyszerűsítés, nagyon amerikai történelem szemlélete, ami engem végtelenül zavart. És az, hogy ez a jövőben játszódik ilyen képzeletbeli emberi csapatokkal, azzal nekem így helyreállt a narratíva.
Itt azért mondanánk azt Hollywoodnak, hogyha figyel, hogy ha egy jövőbeli táncversenyről csinálnak filmet, akkor Gáspártól fogja szeretni. És van még egy játékunk, amit szóval nem én találtam, úgyhogy jelentkezzen, akinek a gazdája ennek.
Hát a gazdája nem én vagyok, de én írtam ide be, mert Geri Tú barátunk találta ezt a játékot. Ez mindenben az ellentéte, azt hiszem, Sid Meier új Civilization-jének. Ez egy androidos mobiltelefonos játék, Smash Hit a neve. Kicsit ilyen Flappy Bird-ös dolog, de csak abban az értelemben, hogy egy percet is érdemes vele játszani. És arról szól, hogy egy ilyen nagyon szépen rajzolt 3D-s környezetben repülsz, mondjuk, ahol mindenféle üvegfelületek és üvegtárgyak tűnnek fel, és nagy vasgolyókat kell belevagdosni ezekbe az üvegfelületekbe, hogy azokat összetört.
Ön egy elefánt, egy porcelánbolt felé közeledik.
Lényegében ez a játék pontosan. És ahol rábössz, oda dobja a golyókat, tök jól néz ki, tök jól fut a telefonon, tehát így jó az árt direkciója is a játéknak, meg hát egy ilyen igazi agyatlan, egy perc alatt is nagyon sok rombolást véghez vinni képes játék, amolyan igazi ilyen no-brainer szórakozás, és nagyon jó ellenpéldája az előző játéknak, ami viszont a kifinomultság végleteke behajszolt csodája. Ez még csak egy ilyen ostoba, törős, zúzós, de azt legalább szépen csinálja.
Annak idején volt a Gömbök a kockák ellen című ilyen pöckölős játék, annak ugyanez volt a lényege, és pont ugyanennyire rohadtul szórakoztó volt tableten. Jöttek a rohadt kockák, és szét kellett őket pöckölni.
Hát így. Úgyhogy ezzel a Smash Hittel elbúcsúzhatunk. Talán egy kicsit hosszabbra nyúltunk, mint az illudomos szokott volt lenni, de ezért még egyszer sem kaptunk feddést. Úgyhogy ebben megnyugodva kívánjunk Gáspárnak jó utat. Ne vasalj most már túl sok zoknit. Itt az ideje, hogy rápihenj a holnapi utazásra.
Ezért összepárosítsam az zoknikat.
Vagy hogy vasaljásson a dragokat.
Mind a kettő egy jó ötlet szerintem.
Hát akkor.
De viszem, azt nem tudom, mondtátok-e, viszem az Outlier csoda tesi zsákot szennyes zsáknak.
Te jó Isten, akkor a következő adásban, ami nem tudom mikor lesz teszt is minden bizonnyal.
Mindenképpen beszámolok róla.
Rendben, akkor ezt várjuk, jó utat neked, nekünk pedig Jó éjszakát!
Szevasztok!
Ciao.
Sziasztok!